Szent nevében hálákkal áldozunk előtted. Köszönjük, mennyei atyám, hogy a mai napon itt lehetünk egységben, erőben és szeretetben. Köszönjük a drága Szent Szellemet, aki jelen van a mai napon is, és köszönjük, mennyei atyám, ezt az erőt, amit egységben hordozhatunk, és kiárasszuk a békesség, a vigasztalás kenetét a Junca életére, az ő szívére, és együttesen imádkozunk az ő életéért, hogy köszönjük, hogy megtartsa az Úr őt békességben, szeretetben és örömben, és köszönjük, mennyei atyám, a mai napot, mert öröm van a mennyben, mert a drága gyermeket hazaköltözött hozzád a Jézus nevében. Köszönjük ezt, mennyei atyám, hogy megmentetted őt a szenvedéstől a Jézus nevében. Köszönjük, mennyei atyám, a jóságodat, az akaratodat, a szeretetedet, amely betöltötte a mi szívünket a Szent Szellem által, és ez a szeretet szorongassa meg a Junca szívét is, és köszönjük, mennyei atyám, az Úr Jézusunkat, akiben van a mi váltságunk, mert ő hordta el a keresztre a betegségeinket, a szegénységünket, és a bűnünket elhordozta, és köszönjük, hogy igazként állhatunk előtted, mennyei atyám. Köszönjük a szent kegyelmedet az életünk felett, a megtartó kegyelmedet, és köszönjük, mennyei atyám, az életünket, amelyet a mai napon is a szent oltárodra teszünk. Köszönjük, mennyei atyám, hogy a mai napon szólhatjuk a szent igédet, és köszönjük, hogy a Szent Szellem vezet minket ebben, és a Szent Szellem adja a szavakat a szánkba a Jézus nevében. És köszönjük, hogy kinyitod a szíveket a mai napon, és halló füleket és látó szemeket fogsz találni a mai napon Jézus nevében. Köszönjük, hogy a Szent Igéd élő, mert kiszóljuk a Szent Igét, és ő az élő, és a ható, és eljut a léleknek, a szellemnek és a velőknek a megoszlásáig. És köszönjük a megértéseket, köszönjük a kijelentéseket a Jézus nevében, és köszönjük, mennyei atyám, hogy elvezetsz minket minden igazságra, és köszönjük a szellemi vezetést Jézus nevében. Áldunk, magasztalunk, dicsérünk, mennyei atyám. Köszönjük, hogy minden napon megtartasz minket, és köszönjük, hogy minden jóban lehet bemerítkeznünk Jézus nevében, mert tőle csak jót kapunk, és a gonosz hatalmas erővel letapossuk a Jézus nevében, és előre megyünk, és rátekintünk a Jézus drága szent nevében. Áldunk, magasztalunk, dicsérünk téged a Jézus nevében. Amen.
Köszönjük, drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében, hogy összegyülekezhettünk, és egységben lehetünk. Minden igei közösség felett az egységet profétáljuk, mert Isten oda tud küldeni áldást. Hálákat adunk, atyám, a Peti életéért, és köszönjük, hogy ismerhettük őt, és a vigasztalás szellemét árasztjuk ki a hozzátartozók felett, és megkötjük Jézus nevében, és megtiltjuk a gyász szellemét a Jézus nevében, amely megpróbálja leuralni a hátramaradottakat. A te békességedet árasztjuk ki, atyám, és hálákat adunk a te gyönyörűséges igédért, amely felkent, és a mai napon is szólhatjuk. Hálákat adunk azért a szeretet ölelésért, amiben részesítesz bennünket, a gyermekeidet. És köszönjük, atyám, hogy a te örömöd a mi erősségünk. Nyitott szívet, halló fület, látó szemet rendelünk a hallgatóság számára, és kiárosztjuk a kijelentés bölcsesség tisztállátás szellemét. És hálákat adunk, atyám, hogy napról napra többet tudhatunk, és napról napra növekszik a világosságunk, és így haladhatunk előre a keskeny ösvényen. Megáldjuk Jézus nevében a hatalmi pozícióba levőket, megáldjuk a szellemi családunkat, fizikai családunkat, hozzátartozóinkat, az ellenségeinket, Izrael népét, az előjáróinkat, a szolgálótársakat és a szolgálataikat az Úr Jézus Krisztus szent nevében, és a szent vér oltalmát árasztjuk ki mindannyiunk felett, és megköszönjük, Úr Jézus, hogy a szent vér védőburkában járhatunk, kelhetünk minden napon. És köszönjük a megváltás csomagot, amit adtál nekünk, atyám. És hogy a menny minden erőforrását mellénk rendelted, amit mi működtetünk, kiárasztunk Jézus nevében, és ledőlnek az ellenségnek a bástyái, és szabadulások jönnek, áttörések jönnek, és szólítjuk a megoldásokat a mennyből minden életre, minden helyzetre, Isten akarata és időzítése szerint. A Jézus nevében. Amen. Foglaljatok helyet. Szeretettel köszöntünk benneteket. Tegnap a pesti alkalmon a szolgáló testvérünk az alapok mélységeit tárta fel. Nagyon jó példákat hozott, és hálákat adunk az előjárunk felépüléséért, de dicsőség az Úrnak, hogy Isten mindig munkálkodik. A mai tanítást Évi fogja szolgáltatni felétek, folytatja a szeretet sorozatot, és egy képes üzenetet küldtem ki nektek ma, és ezt szeretném idézni, hogy a Földön a legnagyobb kincs a szeretet. Amen. És ennek a fontosságát, mélységét én is most kezdem jobban megérteni, ugyanúgy, ahogy az úrvacsorában is. De mindennek a szeretet a gyökere. Az a mozgató rugója. Fogadjátok szeretettel Évi tanítását.
Köszönjük az Úrnak, hogy a mai napon is együtt lehetünk és szolgálhatok felétek. Egy hónapja a szeretetről, tehát Istenről hallhattatok tőlem, és folytatnám ezt a sorozatot a szeretetben járással, és majd a megbocsájtással. A szeretetben járás és a megbocsájtás az karöltve járnak egymással együtt, mert ez a kettő nagyon összekapcsolódik. Tehát nem lehet elhagyni egyiket se a másiktól. És mivel tudjuk, hogy Isten a szeretet, az ő szeretetéből kaptunk, és azt a szeretetet kell gyakorolnunk, kiárasztani mások felé, és nem csak kiárasztani, hanem munkába állítani, és használni, és megmutatni, ahogy a drága Jézusunk megmutatta nekünk, az igéjében le van írva négy evangéliumban, és Pál is nagyon sokat, és Péter is nagyon sokat írnak a szeretetről. Az ige sokat szól a szeretetről és a megbocsátásról, ezért mi is meg tudjuk ezt tanulni. És tudjuk ugyanúgy alkalmazni, és hisszük azt, hogy a szívünk, a szellemünk, ami legbelül van, az kihat a lélekre és a testre, és a szeretet fog átjárni bennünket, lélekben is, és testben is, a Jézus nevében. Kétféle szeretetet ismerünk, amit már nagyon jól tudtok, de azért nem árt megeleveníteni. Van az emberi önző szeretet, amely egyik pillanatból a másikba át tud csapni gyűlöletbe, és az a világi módon élő szeretet. A másik az önzetlen, isteni fajta szeretet, amely minden helyzeten átvisz, soha nem sértődik meg, mindig szeret, és soha el nem fogy. És ezt a szeretetet kaptuk a drága mennyei atyánktól az újjászületésünkkor. Ahhoz, hogy ne világi módon fejezzük ki a szeretetünket, meg kell ismernünk Isten szeretetét, amely kitöltetett a szívünkben. Tehát Istent meg kell ismernünk, ahogy hallottatok már erről, és ez a szeretet a Szent Szellem által töltetett ki a szívünkben. Az 1 János 3.1-es igevers fog először elhangzani a mai napon. Lássátok, milyen nagy szeretetet adott nékünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk. A világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg őt. Amen. Hogy megismerjük ezt a szeretetet, elő kell venni a Bibliánkat, amit már ti gyakoroltok folyamatosan, és nem csak a bővölködéssel kapcsolatos igéket, nem csak a gyógyulással kapcsolatos igéket, hanem a szeretetben járással kapcsolatos és a megbocsátással kapcsolatos igéket kell tanulmányozni, hogy ebben növekedjünk, és ezt tudjuk használni, alkalmazni. Az isteni fajta szeretetben való járás is egy folyamat. Tehát azt sem tudjuk, ahogy az újjászületést azonnal megkapjuk, ez azonnal megtörténik, ahogy a hitünk növekedik, a szellemünk növekedik, ez egy folyamat, ugyanúgy a szeretetben járás is egy folyamat, az azzal kapcsolatos igékkel való munkálkodás, növekedés, tanulás is egy folyamat, és ehhez időre van szükség. Az ige képessé tesz téged arra, hogy rá tudj térni erre a szeretet útra, és ne az érzéseid szerint járj. Csak úgy tudunk szeretetben járni, ha működtetjük a bennünk levő szeretetet. Sokan a világba keresik a szeretetet, az örömöt, a boldogságot, mert azt hiszik, hogy mindezeket a világba kapják meg. Mondok rá példákat. Például valaki mániákusan vásárol, mert abban leli örömét. Mindig megy, nem tudom, vagy van vagy 100 pár csizmája meg, nem tudom mennyi pólója, táskája. Vannak ilyen mániákus vásárlók. Van, akik állandóan üdülni járnak. Ilyen házaspárt ismerek. Minden évben több helyre elmennek üdülni. Ott keresik az örömöt, a boldogságot. Aztán van, akik utaznak ilyen kegyhelyekre. Azt hiszik, hogy ott találják meg a szeretetet, Isten szeretetét, az örömét. Aztán van, akik sorozatokban és sportműsorokban élvezik az életüket, hogy vannak ugye az argentin sorozatok, ugye happy end a vége, akkor jó, ha néznek egy olyan filmet. De amikor nem, akkor viszont a lelki világára az is kihat. Tehát nem találják meg benne, az csak egy pillanatnyi öröm, amikor happy end a vége annak a sorozatnak, vagy ha nyer az egyik foci csapat, akinek drukkol, az is egy pillanatnyi öröm. Aztán vannak, akik sűrűn váltogatják a partnereiket, mert azt hiszik, hogy ott találják meg a szeretetet abban, hogy minden nap váltogatják. Tehát az emberek mindenhol keresik a világba a szeretetet, az örömöt, a boldogságot, de nem fogják. Ez ugyanaz, mint amikor az űrt keresik, hogy hol találják meg, mibe találják meg az űrt. Hát abban, hogy Jézust befogadják, és Isten útjára lépnek rá. Tehát, ha mindezeket meg akarjuk tapasztalni, vagy bárki más, elmondhatjátok másoknak, ha meg akarják tapasztalni az örömöt, a szeretetet, a boldogságot, akkor térjenek az ige útjára. Mert az ige mindenre elvezet. Az örömödet megadja, a békességedet, a szeretetet, a boldogságot. És ha az ige alapján cselekednek, az még jobban. Amikor megcselekedjük az igét, az még nagyobb valóságot ölt az életünkbe, és még nagyobb örömöt, boldogságot, mert azt cselekedjük meg, amit Jézus megtanított velünk. A Józsué 1.8-as igeversben, ez nagyon szép ige, és réma igének is mondható, azt írja, el ne távozzék-e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz, és mindent úgy cselekedjél, amint írva van abban, mert akkor teszed gyarapodóvá a te útjaidat, és akkor leszel sikeres. Amen. Tehát ha Isten igéjéről gondolkodsz éjjel és nappal, és nem térsz le arról az útról, akkor mindent megkapsz. Megkapod az örömöt, megkapod a boldogságot, megkapod a szeretetet, amit működtetni is fogsz tudni utána. Tehát ez az ige az élet minden területére igaz. És még a szeretetben járásra is igaz. Jézus a példaképünk, aki ránk hagyta azt, hogy járjunk szeretetben egymással, embertársainkkal, mert ezt a parancsolatot hagyta ránk. Az ördög viszont embereket használ arra, hogy ettől meglopjon, hogy szeretetben járjunk. Meglop a békességtől, meglop az örömtől. Például azzal, hogy viszályt és ellenségeskedést kelt az emberek között, a testvérek között. De nem szabadna, hogy hatással legyen a békességünkre az, hogy az ördög mit akar az embereken keresztül munkálni. Nem szabadna azt, hogy mások, arra figyelnünk, hogy mások hogy viselkednek velünk, hogy mit tesznek és mit nem tesznek. Tehát beszólnak nekünk, vagy nem köszönnek nekünk, vagy kritizálnak. Erre nem szabadna, hogy hatással legyen ránk ezek a dolgok. Ha megfelelő kapcsolatban vagy Istennel, és azt teszed, amit ő mond neked az igéjén keresztül, vagy a Szent Szellem által, akkor az semmit sem fog számítani, hogy mások mit tesznek. Te akkor is örömteli tudsz maradni. Meg kell tanulnunk ezt, mert ez így nem megy, ezt csak elmondom. Én is tanulom a mai napig, és hisszük, hogy tovább is tudjuk tanulni, mert megkapjuk hozzá az igét és a tanítást, hogy mind jobban, ahogy tegnap is kaptunk a tanításból egy löketet, úgy mondhatom, hogy a bensőnkre hogy kell figyelni, mert az a lényeg. Mert az fiatal, az tiszta, az örömteli, szeretettel teljes, és annak kell kifele jönni, kifele áradni. És ha az nekünk újjá van születve, benne van az isteni fajta szeretet, akkor teljesen mindegy, mit mondanak az emberek nekünk. Mi tudjuk, hogy Isten a megoldás, Isten igéje. Tehát nem kell ráfókuszálni a negatív véleményekre, hogy az emberek mit mondanak nekünk. Mert az ördögnek ez a mániája, a kitartó, és mindenáron azt akarja, hogy összekapjunk. És bármi módon, akármi is, pici dolgon is, de valamivel tud furkálódni. Akár a családba, akár a munkahelyen, akár a testvérek között. Mindegy, hol vagyunk. A mi örömünk Istentől fakad, és nem a bennünket ért hatásoktól. Filippi 2.2 azt írja, teljesítsétek be az én örömömet azzal, hogy egyetértésben legyetek, ugyanazon szeretettel viseltetvén, egy érzésben, ugyanazon indulattal lévén. Amen. Tehát, ha arra vársz, hogy majd akkor leszel boldog, ha már minden rendben lesz az életedben, akkor megnyugtatlak, hogy sokáig fogsz várni. Mert a körülmények azok mindig változóak lesznek. Isten igéje az ugyanaz. Mert Isten igéje soha nem változik, az örök. Mert azt írja a zsidó 13.8, hogy Jézus Krisztus tegnap és ma is mindörökké ugyanaz. De a körülmények, amik körbevesznek minket, azok változnak. És nem akarok negatív és lehangoló lenni, de sajnos soha nem lesz olyan időszak az életünkben, hogy azt mondhatjuk, hogy minden rendben van, és soha többé nem lesz problémám, mert amíg emberek vesznek minket körül, addig mindig lesznek problémáink, és lesznek nehéz helyzeteink. Bárhová megyünk, azok az emberek ott vannak, mindig körülvesznek minket, és nem tudunk előlük elfutni. Isten azonban azt akarja, hogy mi irgalmasak legyünk velük, elnézőek legyünk velük szemben, és szeretetben járjunk, és ne sértődjünk meg hamar. Olyan sokszor megbántanak bennünket az életben, és ezzel kapcsolatban olyan sokszor kérdezik az emberek, hogy hányszor kell megbocsátanunk még mindig azért az egy dologért, mert van mikor ugyanazzal a dologgal, mert ugye az ördög mindig ugyanazt a kört fussa. Nem tud újat hozni, mindig azzal piszkál, azzal bántanak meg. Hányszor kell még megbocsátanom ugyanazért a dologért? Péter apostol is hasonló kérdéssel fordult Jézushoz. Nézzük meg. Máté 18-ban a 21-22-es igevers írja. Mikor Péter odament Jézushoz, ekkor hozzá menvén Péter mondta: Uram, hányszor lehet az én atyám fiának ellenem vétkeznie, és néki megbocsátanom? Még 7-szer is? Mondta néki Jézus: Nem mondom néked, hogy még 7-szer is, hanem még 70-szer 7-szer is. És az a 70-szer 7-szer, az 490. És ez a 490, ha kimondjuk, azért, ha belegondolunk annyiszor megbocsátani, az már végtelennek tűnik. De meg lehet. Tehát az írásban a 7-es az egy tökéletességet jelent, a 7-es szám. Tehát gondolom Péter már unta, hogy 7-szer is meg kell, hogy már 7. alkalomnál járt, hogy megbocsásson, és ezért fordult Jézushoz megkérdezni, hogy hát még hányszor 7-szer is meg lehet, vagy akár többször is, és Isten is mindig megbocsát nekünk. Tehát mivel Isten megadta nekünk a képességet a megbocsátásra, ezért számtalanszor meg tudunk mi is ugyanazért a dologért is bocsátani. És Isten nem kér tőlünk olyat, amit ne tudnánk megtenni. Ő a szeretetét adta nekünk, ezért mi is ezzel az isteni fajta szeretettel tudunk szeretni. Ezzel a szeretettel tudjuk az embertársainkat szeretni, ezzel a szeretettel tudunk megbocsátani, amihez Jézus a példaképünk, amit bemutatott nekünk. Efézus 4.32 azt írja: Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, és bocsássatok meg egymásnak, miképpen az Isten is megbocsátott néktek a Krisztusban. Amen. Minél hamarabb megbocsátasz, annál könnyebben át tudsz lépni a bántáson. Ha viszont minél tovább forgatja az ember magában a sérelmet, minél tovább gondolkozik rajta, annál mélyebb lesz a seb, annál mélyebb gyökeret fog ereszteni benned, és annál nehezebb lesz attól megszabadulni. A megbocsátás az nem egy érzés, hanem egy döntés. Ha azt választod, hogy elengeded a sérelmet, akkor ezzel kiszabadulsz a meg nem bocsátás fogságából. Mindannyiunk életében volt olyan időszak, amikor megkeseredtünk, nehezteltünk. Régen, én is emlékszem, mérgelődtünk, nem bocsátottunk meg napokig. Nálunk is volt ilyen. Nem bocsátottunk meg napokig. Egy nagyon fölösleges dolog miatt. Sok ilyen volt. És amíg ez benn volt a szívünkben, ez a meg nem bocsátás, addig zaklatottak is voltunk. Mondok egy példát. Nagy probléma az, amikor lefekvés előtt mérges valaki. Főleg arra, akivel együtt kell aludnia. Tegyük fel, hogy egy házaspár összeveszik. A feleség mérgelődik a férjére. Ugye emiatt milyen a feleség? Az ágy szélén alszik, egész éjszaka, hogy még véletlenül se ne érjen oda a férjéhez. inkább képes egész éjjel fázni, mint hogy a takaró alá bújjon, a közös takaró alá. Mi történik? Amíg a feleség duzzog, addig a férj békésen alszik. De amíg az is fölkavarja a párt, vagy a feleséget, hogy na, ez meg még nyugodtan is alszik, ráadásul nem igaz, hogy őt nem bántja ez a dolog. Másnap reggel, amikor felkelnek, ugye a férj az kipihenten ébred, a feleség az meg nyúzottan, zaklatottan, itt fáj, ott fáj, és el kell azon gondolkozni, hogy ugyan már, kinek ártott ezzel a feleség? Nem a férjének, hanem saját magának. Bölcsnek kell lennünk ahhoz, hogy ne ártsunk magunknak olyan butaságokkal, amik amúgy sem oldanak meg semmit. A sértődésnek ezen kívül még számos példája van. Sok pici dolog, amin összetudtunk annak idején kapni, akár a párunkkal, akár a munkahelyen, akár ahol vagyunk. Amikor te megbocsátasz valakinek, akkor elsősorban magadon segítesz. Kolosse 3.13 azt írja, viseljétek el egymást, és bocsássatok meg kölcsönösen egymásnak, ha valakinek a másik ellen panasza volna, miképpen a Krisztus is megbocsátott néktek, aképpen ti is. Amen. Hozni kell egy döntést, hogy nem az érzéseinknek engedünk és a hústest indulatának, hanem a Szent Szellemnek, vagy Isten igéjének. Mert azzal, hogy megsértődtünk, azzal mi is kilépünk a szeretet útjáról. Sajnos sok hívő van Krisztus testében, aki már régóta sérelmet hordoz és a szívében, és itt az ideje, hogy elengedje. Nagyon sokan vannak, ismerünk olyan testvéreket. És sajnos ez 80%-ot tesz ki Krisztus testében, ez az arány. Nagyon magas. A megbocsátáshoz egy döntést kell hozni, ahogy mondtam az előbb is, hogy nem mérgelősz tovább, hanem inkább imádkozol a helyzet megoldásáért. Mert tapasztalatból mondom, nem olyan rég történt, hogy bizony mindenért imádkozni kell. Mert van olyan helyzet, ami nem oldódik meg másképp. De az ima hatásos rá, ez biztos. Isten a tanúm rá. Ennek ellenére sokan azt mondják, hogy te is mérges lennél, hogyha veled is ilyen gorombán bántak volna. De mi a válasz erre? Nem használ neked, ha dühös vagy. Mert nem azt bántod vele, aki rosszat tett veled, hanem saját magadat bántod vele. Saját magadat mérgezed vele folyamatosan. Lehetünk mérgesek arra szemére, Jézus megengedi, hogy mérgesek legyünk arra a szemére. Nincs megtiltva, aki megbántott bennünket, de az ige azt mondja, hogy legkésőbb estig bocsássunk meg. Más szóval, kapsz egy napot, hogy túltedd magad rajta a sértődésen, a megbántáson. Efézus 4.26 azt írja, ám haragudjatok, de ne vétkezzetek, a nap le ne menjen a ti haragotokon. Több időd van visszaállni a szeretet útjára, és hogy arra, hogy megbocsáss, ha még reggel leszel mérges, és nem este lefekvés előtt. Sokkal jobb, mert akkor nyugodtan alszó, megnyugszik a szíved. Ha megengedjük, hogy Isten szeretete megváltoztasson bennünket, akkor el tudjuk engedni a sérelmeket. Filippi 3.14 azt írja, de egyet cselekszem, ezt Pál szavai, Pál apostol szavai, de egyet cselekszem, azokat, amelyek hátam mögött vannak, elfelejtem, azoknak pedig, amelyek előttem vannak, nékifeszülve célegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára. Amen. Tehát teljesen mindegy, hogy ez a bántás egy hete volt, vagy tegnap, vagy 3 éve. A múlté. Ha valaki mégis a múltban vájkál, és ezért neheztel, vagy haragszik rád, akkor ne az érzéseidet kövesd, hanem az igének és az isteni fajta szeretetnek engedelmeskedj. A Biblia azt mondja, hogy az isteni fajta szeretet nem emlékezik a múltbéli sérelmekre és a bántásokra. Ez az 1 Korintus 13.5-ben van, és a bővített fordításban. Ha valaki megbántott, akkor imádkozz érte. És ha már régóta nem beszéltél vele, mert vannak ilyen esetek is, akkor mondd neki, hogy sajnálom, kérlek, bocsáss meg, és jó lenne, ha ezt a problémát megbeszélnénk. Mert addig, amíg van ez a probléma, addig a saját szívünket is nyomja, a saját lelkünket is, mert ez így van. Emlékszem rá annak idején, mikor összekaptunk Sanyival, akkor bizony addig nem volt békességem, amíg meg nem beszéltük, amíg ki nem békültünk. Mert ugyanúgy nyomja mind a kettőnknek a lelki világát, hogy most miért, és akkor jönnek a gondolatok, ami jobban felturbozza az embert. Tehát az elvaratlan szálakat minél hamarabb el kell varni. Érdemes. Jobb leküzdeni a büszkeséget és kibékülni, még akkor is, ha nem te voltál a hibás, mint hogy tovább mérgelődj. Én köszönöm az Úrnak, hogy ezt gyakoroltassa velem. Ha nem én vagyok a hibás, akkor is oda megyek, mert nem tudok ellenállni a Szent Szellem késztetésének és a szeretetnek. És köszönöm az Úrnak, hogy erre megtanított. Semmi haszna nincs számodra annak, hogyha dühös vagy. Mert, ahogy mondtam, felkavarja a lelki világodat, és összezavarja a szellemi életedet is. Nem tudsz úgy működni az igében. Olvashatod akkor az igét, de nem tudsz ráfókuszálni. Biztos, hogy mindannyian voltatok ilyen helyzetben, amikor igyekeztél az igéhez futni, és mégsem tudtál arra figyelni, mert zaklatott voltál. Sok hívő képes addig vitázni, nagyon sok hívő van, amíg lelkileg ki nem készül. Vannak ilyenek. Későn ébrednek rá arra, hogy a vita helyett inkább Isten segítségét kellett volna kérni. Ha valaki neheztel rád, akkor igyekezz őt megbékíteni. Mert Isten azt akarja, hogy békét teremtsünk. Nem csak azt, hogy békességbe legyünk, hanem békét is teremtsünk. 2 Korintus 5.18, ez le is írja. Mindez pedig az Istentől van, aki minket megbékéltetett magával a Jézus Krisztus által, és aki nékünk adta a békéltetés szolgálatát. Amen. Tehát ne csak békességben élő emberek legyünk, hanem teremtsünk békét is, és tartsuk is meg, tartsuk fent azt. Ugyanis Istennek nem kedves az, amikor valami feszültség van az emberek között, és a gyülekezetekben. Milyenek az emberek? Például általában a másik háta mögött szokták azt mondani, hogy ennek a testvérnek irritál a személyisége, nem bírom elviselni, irritál. De ez fordítva is lehet, sőt, még másokat is irritálhat a személyiség. Vannak ilyenek a Krisztus testében. És ez legtöbbször abból fakad, hogy valaki rá akar előtetni valamit a másikra. Nagyon sok gyülekezetben van ilyen probléma. Tehát az nem szeretetben való járás, amikor a hívők állandóan hibát keresnek a másikba, testvérben, vagy a szolgálókban, vagy a pásztorban, vagy bárkiben. Tehát Isten szeretete nem ilyen. Isten szeretete egységet akar, szeretetet, és jó közösséget, örömteli békességet. Ha nincs békesség és egység a gyülekezetekben és a szolgálatokban, akkor Isten ereje sem tud megnyilvánulni. Tegnap szembesültünk egy olyan példával, ami még nagyobb erőt és békességet adott nekünk, mint szolgálóknak, hogy járunk börtönbe szolgálni, és kettesével járunk, ahogy Jézus is kiküldte az apostolokat szolgálatra, hogy kettesével menjenek. És amikor nincs ott az egyik, akkor a másik hiányzik onnan, mert igazából a szellemük egyé válik olyan szinten, hogy együtt tudnak szolgálni. Tehát kiegészítik egyik a másikat. Tegnap oda mentünk az egyik testvérünkhöz, egy fiatal ember, és egy idősebb hölgyel szolgál egy börtönben, ugyanúgy, ahogy mi szolgálunk a pásztorral, és hát azt mondta erre, hát ő a társa nélkül nem tud szolgálni. Tehát ő nem vállalja egyedül, hanem ragaszkodik ahhoz, hogy a társa menjen vele. Mert együtt tudnak munkálkodni az Úrban. És kérjük az Urat, hogy mindenkinek adja meg az ilyen párt.
hogy egységbe tudjon szolgálni. Akár kórházi szolgálatba, akár börtönszolgálatba, akár otthonos szolgálatba, vagy bármilyen közös szolgálat van. Úgyhogy kérjük a mennyei atyát ebben. Vagy éppen, ha valakinek megvan az imatársa, akivel együtt tud imádkozni, az is már egy hatalmas dolog. Tehát ez egy nagyon jó példa volt nekünk, egy megerősítés tegnap. Az az egyetlen módja, hogy békesség legyen a gyülekezeteinkben, az életünkben, vagy a kapcsolatainkban, ha befejezzük ugye a viszálykodást. Ha mindenki, mindenhol, minden gyülekezetben megtanulják az isteni szeretetbejárást, és nem vitáznak. Filippi 4-ben a 7 és a 9. Ez a tanítás Joyce Meyer tanításából való. Jó visszanézni. Annyiból tanulságképpen, hogy régen is voltak ilyen problémák, és most is vannak ilyen problémák, és amíg emberek vesznek körül minket, lesznek is ilyen problémák. Tehát Filippi 4-ben a 7 és a 9. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amiket tanultatok is, el is fogadtatok, hallottatok is, láttatok is én tőlem, azokat cselekedjétek, és a békességnek Istene veletek lesz. Amen. Tehát, ha valaki megbántott, erre az a megoldás, hogy tedd túl magad rajta. Vannak emberek, akik túl hamar megsértődnek, de a bővített Biblia azt mondja, hogy a szeretet nem sértődékeny. Ez is az 1 Korintus 13.5-ben van. Valaki erre azt mondja, nem tehetek róla, én akkor is hamar megsértődöm, mert vannak ilyen kis akaratos, drága emberkék, de igen, tehet róla, mert az illetőnek saját magának kell változtatni a hozzáállásán. Félre kell tennie az érzéseit. Isten nem egy érzés. A megbocsátás nem egy érzés. A szeretet nem egy érzés. Ezt kell megtanulnunk. Hatalmas munkája ez az Úrnak, és ez egy szellemiskolája, az nagyon kemény, amit meg kell tanulni, amit s vágyunk arra, hogy ezt a szellemi lényeget megtudjuk. Legalábbis én nagyon vágyom erre, és hiszem, hogy ti is. Mindannyiunkat naponta érnek bántások, de túl kell ezeken lépni, naponta. Ugye amikor faluba is megyünk. Ugye először, mikor én is munkahelyet ott hagytam, rögtön jöttek, ugye az utcára kimentem rögtön, akikkel találkoztam rögtön. Jaj, hát eszedné vagy, miért csináltad? Ugye, akik okosabbak a másiktól. Majd meglátod, majd így, majd úgy. És akkor csak mosolyogtam rá. Igen, nagyon jó döntésem volt. Az Úr tudja, hogy mi a szándéka velünk. A Biblia azt mondja, hogy a szeretet elfedezi a mások okozta sérelmeket, a mások okozta hibákat. 1 Péter 4.8-as igében le is van írva. Azt írja, mindenek előtt pedig legyetek hajlandók az egymás iránti buzgó szeretetre, mert a szeretet sok vétket elfedez. Amen. Tehát, ha konfliktusod van valakivel, akkor elsőként Istenhez fordulj. Add át neki a problémáidat, és hagyd is ott nála. Mai napon olvastuk, hogy volt egy példa, és lehet, hogy a Hégen volt, nem tudom, hogy odaadta valakinek a sluszkulcsot, aztán ő hozzá ment egy másik testvér, hogy elkérje a sluszkulcsot, és azt mondta neki, ő már odaadta a másiknak. Tehát Istennek oda kell adni a gondjainkat, és nála is kell hagyni. Mert ezt kéri. Tehát ha konfliktusod van valakivel, fordulj először Istenhez, add át neki a problémád, és hagyd is ott nála. És az 1 Péter 5.7 azt írja, hogy minden gondotokat őrá vessétek, mert neki gondja van rá. Tehát, hogyha ott hagytad nála a problémádat, akkor ne kérd tőle vissza, akkor ne beszélj róla minden nap, minden pillanatban, ne vedd vissza. Ne emlegesd, ne foglalkozz vele, azt Istennek adtad, majd annak gondja lesz arra, hogy az megoldódjon. Mert a lehető legrosszabb dolog az, hogyha mindenkinek elmondja valaki a sérelmeit, a bántásait. Ha folyton arról beszél, hogy mennyire megbántották őt, akkor az újra és újra föl fogja kavarni. El fog rajta hatalmasodni ez a probléma. Ez a bántás, ez a rossz érzés. Ez olyan, mint amikor van egy seb a kezünkön. És állandóan azt a varasodó részt, mikor elkezd varasodni, lekaparjuk. Az állandóan újra vérezni fog. És tudod-e, hogy mi történik ezzel? Biztos tudjátok. Olyan mély lesz az a seb, hogy soha nem fog begyógyulni. Soha nem gyógyul be. Ezért nem lenne szabad elmondani fűnek, fának, kibeszélni a sérelmeket. Ha Istenen kívül szükséged van egy bizalmas hittestvérre, akkor keress egyet, ha nincs még, vagy kérj Istentől. Amíg nem találod meg a megfelelő szemét, addig mehetsz a pásztorozhoz is, őtőle is kérhetsz imatámogatást, hogy imádkozzatok együtt, vagy bármelyik testvérhez, amíg az igazit nem találod meg. Különbség van a között, hogy panaszként mondod el valakinek a sérelmeidet, mert ugye mondják, hogy most akkor kibeszéli. Nem. Ha van egy olyan társad, imatársad, vagy akivel ezt bizalmasan meg tudod osztani, akkor az nem panaszként megy, hanem ha elmondja egyik a másiknak a problémáját, akkor az a megoldás, hogy együttesen, hitben imádkoznak érte, hogy az megoldódjon. Tehát segítségképpen a hittestvérekhez lehet fordulni, akik a végén együtt tudnak imádkozni. Lehetnek azok többen is. Ugye azért vannak a szeretetteljes gyülekezetek, hogy ami itt van ebbe a kis épületbe, vagy ahol éppen tartják, az a szívünkbe maradjon, ha valaki a problémáját elmondja, és együtt imádkozunk érte. Odaadjuk Istennek együtt, és majd munkálkodik rajta. Jézus nevében. Hatalmasan tud munkálkodni Isten igéjének az ereje, amikor valakivel egy akaraton imádkozunk. Ez ajtót nyit Istennek, hogy cselekedhessen. Ugye egy akaraton le van írva, hogy ketten vagy hárman imádkoznak, akkor Isten ott van, vagy Jézus ott van velük. A Szent Szellem ott van velük. Isten ott van velük. Ha valamire nem kapod meg az ima választ, akkor viszont nem Istent kell okolni. Nem szabad Istent okolni érte, mert nem nála van a hiba. Meg kell vizsgálnunk azt, hogy szeretetben járunk-e. Hogy nem letértünk a szeretet útjáról egy pillanatra, amikor mi is beszólunk valakinek. Nem letértünk arról a szeretet útról. Az imáink nem fognak működni, ha nem hittel imádkozunk, a hitünk pedig akkor nem fog működni, ha nem járunk szeretetben. Ugye, mert le van írva az igében, hogy a hit a szeretet által működik. A Márk 11-ben, nézzük meg a 22-es, 23-as igét, azt mondja nekünk, és Jézus felelvén mondta nékik, legyen hitetek Istenben, mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek, kelj fel és ugorjál a tengerbe, és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meg lesz néki, amit mondott. Amen. Isten számára nagyon fontos a hitünk, mert hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni, ez a zsidó 11.6-ban le van írva. De a legfontosabb tényező az, hogy hogyan bánunk egymással, hogyan bánunk másokkal. Ha eldöntöd, hogy megbocsátasz valakinek, az még nem azt jelenti, hogy rögtön másként fogsz érezni azzal az illetővel kapcsolatban. Jézus azt mondja a Máté 5.44-ben, amit most megnézünk, én pedig azt mondom néktek, szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és üldöznek titeket. Amen. Ebben az igében van két fontos dolog, amit meg kell tennünk. Először is imádkozzunk az ellenségeinkért, akik megbántottak bennünket. Miért? Hogy Isten adjon nekik kijelentést és megértést arról, hogy helytelenül viselkedtek. Másodszor, áldanunk kell őket, és nem átkozni. Milyen a világ? Elmondja mindennek. Mert nem ismerik Isten útját, nem tudják, hogy kell viselkedni, hogy kell átváltozni Isten igéjének alapján a viselkedésükkel. Mit jelent az áldani szó? Pozitívan beszélni valakiről. Mit jelent az átkozni szó? Gonoszul beszélni valakiről. De mi tudjuk azt, hogy minél többet áldjuk az ellenségeinket, akkor a drága Szent Szellemnek az emésztő tüze annál jobban fel fog gerjedni, és kiégeti belőlük a gonosz dolgokat. Zsidó 12:29 azt írja, mert a mi Istenünk megemésztő tűz. És a befejező igénk a Róma 12-ben, a 20-21-es igevers azt mondja, hogy azért, ha éhezik a te ellenséged, adj ennie. Ha szomjúhozik, adj innia, mert ha ezt teszed, eleven szenet gyűjtesz az ő fejére. Ne győztessél le a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd le. Amen. Mit jelent, hogy éhezik a te ellenséged? Vagy szomjúhozik? Adj ennie és innia. Állj oda, segíts rajta, mutass neki igét. Terelgessed az ige útján. És imádkozz érte. És hisszük, hogy az meg is fordul. A rossz útról a jóra. Amen. Köszönöm, hogy meghallgattatok.
Kívánom, hogy az isteni fajta szeretet verjen gyökeret a szívetekbe, és növekedjen hatalmas fává, és sok termést hozzon. Az isteni fajta szeretet a görögben az agapé. A magyarban nincs megfelelő módja kifejezni a különböző fajta szereteteket. De hogyha az eredeti nyelvben megvizsgáljuk ezeket, akkor látjuk, hogy van emberi szeretet, isteni fajta szeretet, és Kenneth Hagin nagyon szép könyvet írt erről. Úgyhogy ajánlom figyelmetekbe. Ima kéréseket gyűjtünk össze.
Hittel kiárasztjuk azt, hogy az Úr gyermekeinek ereje megújul, szárnyak elnek, mint a saskesejű, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el, és a győztes sereg előre megy. És hittel kiárasztjuk azt, hogy a Szent Szellem kiáradása során seregek születnek újjá, megnyílnak az egek csatornái, áttörések jönnek, és hegyek mozdulnak el Jézus nevében. Amen.
Amen.
Elimádkozzuk a szeretet győzelmében járunk című imádságot.
Mennyei Atyám, Jézus nevében köszönöm neked, hogy a te szerelmet kitöltetett a szívembe a Szent Szellem által, akit adtál nekem. Bennem valósággal teljessé lett a te szereteted, mert megtartom a te beszédedet, és megőrzöm azt a szívemben. A te szereteted teljes lett bennem. Nincs bennem félelem, mert a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Amiként az Atya szereti Jézust, Jézus is úgy szeret engem, és én Jézus örök szeretetében maradok. Így sok gyümölcsöt termek az Atya dicsőségére. Ezért bennem megmarad Jézus öröme, és így az én örömöm beteljesedik. Az az örök szeretet van bennem, amellyel az Atya szereti Jézust. A Szent Szellem által megismerem, hogy az Atya úgy szeret engem, ahogy Jézus Krisztust, az egyszülött fiát. Ahogy az Atya Jézusban, úgy lakik Jézus én bennem. Mennyei Atyám, én a te gyermeked vagyok, és elkötelezem magam, hogy szeretetben járok. Hosszú tűrő, türelmes és kedves vagyok mindenkiben. Az irítség, féltékenység, kérkedés, dicsekvés szelleme eltávozott tőlem. Nem tekintem magamat többre, mint ami vagyok a te kegyelmedből. Az én szeretetem egyre jobban és jobban bővölködik a te ismeretedben, és minden értelmességben, hogy megítélhessen, mi a rossz, és mi a jó. Atyám, az áldásodat azokra, akik ellenem vannak, akik üldöznek, akiknek cselekedeteit nem a szeretet vezéri. Áldásodat kérem rájuk, és nem átkozom őket sem szóval, sem gondolattal. Erről a szeretetről ismeri meg mindenki, hogy Jézus tanítványa vagyok. A megigazulás gyümölcsei gazdagon növekednek bennem a te dicsőségedre és magasztalásodra. Bármerre járok is, a szeretet magját vetem el minden utamon. Köszönöm neked, Atyám, hogy előre felkészíted a szíveket a te szereteted befogadására. Tudom, hogy ezek a szeretet magok a te csodálatos szeretetedet fogják megteremni azokban a szívekben, ahová te adod. Atyám, köszönöm neked, hogy az emberek áldásokban részesülnek az életem és szolgálatom által, ahogy én a te szeretetedben és bölcsességedben járok. A szívemben mélyen gyökeret vert a szeretet, és biztonságban vagyok, mivel te velem vagy, és semmit sem tud elszakasztani engem a te szerelmettől, mely van az én Uramban, Jézus Krisztusban. Amen.
Amen. A következő imádságunk, ima a hívők bűnbocsánatáért.
Atyám, Jézus nevében elkötelezem magam, hogy békességben és harmóniában élek, nem csak a Jézus Krisztus testéhez tartozó keresztény testvéreimmel, hanem családtagjaimmal, szomszédaimmal, munkatársaimmal és barátaimmal is. Elengedem magamtól a keserűség, a harag, az irítség, a viszálykodás, a rossz indulat minden formáját. Nem adok helyet az ördögnek az életemben, Jézus Krisztus nevében. Atyám, vétkeztem a szeretet törvénye ellen. Kérlek, bocsáss meg nekem, és tisztíts meg Jézus nevében. Köszönöm, hogy az igéd szerint megbocsátasz, és megtisztítasz engem minden tisztátalanságtól, hamisságtól, Jézus Krisztus szent vére által. Köszönöm, mennyei Atyám, hogy megszentel Krisztus vére, Krisztusé, aki örökké való szellem által önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek, és megtisztítja az én...
Köszönjük az Úr jelenlétét, munkálkodását, áttöréseket, helyreállításukat. Köszönjük a szíveteket. Egy pici kis üzenet van a szívemen. Egy képes üzenet ragadta meg a figyelmemet, amit ma láthatok is, hogy ha valaki anyagi nyomás alatt van, akkor nagyon óvatosan hozzon döntést, mert könnyen kikerülhet Isten akaratából. Ugyanis ilyenkor előfordulhat az, mint mindannyiunkkal, és ahogy hallottátok a tanításban, hogy Istennek át kell adni a dolgokat, de utána nem szabad visszavenni. És könnyen előfordulhat az, hogy mi magunk testből akarjuk megoldani a problémát. És így ki lehet kerülni Isten akaratából. Igét is kaptam. Zsidó 2.1. Tehát vigyáznunk kell arra, hogy el ne sodortassunk. Annak okáért annál is inkább szükséges nekünk a hallottakra figyelnünk, nehogy valaha elsodortassunk attól. Meg vagyok döbbenve eseteken. Szolgálótársak, akikkel évtizede vagy még több ideje együtt jártam gyülekezetbe, és szolgáltak valamilyen területen. Teljesen az ellenkezőjére fordultak. És ez egy fonák látás. A megtévesztés szellemét megtörjük minden ilyen eset felett. Jézus nevében. A következő igéink az eltévejedésről szólnak. Jakab 1.16. Ne tévejegjetek, szeretett atyám fiai. Aztán van egy gyönyörű ige, amit nem ismertem idáig. Szerintem tetszeni fog nektek is. 2 Krónika 29.11. Fiaim, most ne tévejegjetek, mert az Úr választott titeket, hogy ő előtte állván néki szolgáljatok, hogy szolgái legyetek néki, és jó illatot szerezzetek. Ez egy gyönyörű ige, ugye? És még van egy ige a Példabeszédek 10.17-re. A bölcsességet megőrizőnek útja életre van, a tanítást elhagyó pedig tévejeg. Tehát amikor valaki nyomás alatt van, könnyen hozhat rossz döntést, és a rossz döntéssel elvétheti Isten akaratát. Erről szólt ez a kis képes üzenet. Tehát nagyon kell vigyázni, hogy mi akarjuk megoldani a problémát hústestből, és a ronztos üvegben nem a nagy kavicsokat tesszük először, hanem a apróbakat, akkor ez kiszorítja az urat, a szolgálatot és mindent. Ennyit szerettem volna mondani ehhez a kis képhez, képes üzenethez. Záró énekünk következik.
Szeretet áradjon köztünk, szeretet gyújjon bennünk, szeretet töltsön be minket, hadd vesztetünk boldog, hadd legyünk köztünk.
Köszönöm, rátok!